Az a tény, hogy már 3 éve szervezzük a konferenciát, igazolja, hogy van rá igény, illetve az is egy kiemelkedő pont, hogy az ország minden részéről érkeznek résztvevők az eseményre, mondta ifjabb Szepesi László, a Miért külügyi alelnöke, aki az Indiában tapasztalható egyenlőtlenségekről tartott előadást a konferencián. Rádiónk kérdésére erről is beszélt.
Amikor elkezdtük a Miért Green Team konferenciákat szervezni, akkor az volt a cél, hogy valóban egy olyan találkozási pontot tudjunk létrehozni a fiatalok, és nem csak számára, ahol a környezetvédelmi fenntarthatósági kérdésekről tudnak elmélkedni. Én ebben mérem a sikerességi fokot, hogy ezek a beszélgetések, ezek a feedbackek milyen szinten tudnak visszajutni. És úgy látom, hogy azok az arcok, azok a visszajelzések azt mondják, hogy a Green Team konferencia a romániai magyar ifjúság életben tényleg az a találkozási pont, ahol a Szatmár Németitől egészen Kézivásárhelyig jönnek fiatalok, hogy neves előadóktól halljanak értékes információkat. Úgyhogy ilyen szempontból valamilyen szinten, hogy ez harmadjára is meg lett szervezve, mutatja azt, hogy erre van igény, és sajnálatos módon a világban levő kihívások, amelyek a fenntartható fejlődést befolyásolják, még mindig jelen vannak, sőt, akár több is van, mint mondjuk 3 éve. Úgyhogy van miről beszélni, a kihívások ott vannak, ez rajtunk múlik, hogy hogyan kezeljük.
Hogyan lettek kiválasztva az idei témák, vagy éppen előadók?
Próbáltunk új neveket behozni, próbáltunk Miérthez közeli személyeket is elhívni, illetve arra is törekedtünk, hogy valamilyen szinten olyan neveket is elhozzunk, akik közismertek. Itt Pogácsa Zoltánt említeném, aki ugye nagyon híres közgazdász, magyarországi podcastek és tévéműsoroknak jelentős résztvevője, illetve olyan helyi a közigazgatásban dolgozó embereket is meghívni, mint akár Porzsolt Levente, vagy Széke Anna Mária, hogy olyan szakemberek mondják el a valós tapasztalatokat olyan témákról, amelyekről nagy mértékben nagyon felületes tudásunk van, vagy könnyű kritizálni, de ezen beszélgetések és előadások által sok jobban meg tudjuk érteni, hogy a különböző ágazatokban milyen valódi kihívások vannak.
Te magad is tartottál előadást a konferencián, ahol, ha jól tudom, akkor India és az indiai helyzet kép jött be.
Így van. Elsősorban ugye a Green Team konferenciáknak nincs egy konkrét fenntarthatósági témájuk, hanem általánosságban a 17 ENSZ fenntarthatósági célok valamelyikéhez vagy többhöz csatlakozó embereket hívtunk. És én nagyon sokat vaciláltam, hogy miről tartanék, de a társadalmi egyenlőtlenség és a szegénység tematika annyira érződött Indiában, hogy arra gondoltam, hogy ezt meg szeretném osztani a romániai magyar ifjúsággal, ugyanis ez olyan típusú mély benyomást tett az életemre, ami ráébresztett arra, hogy nagyon sok esetben az Európai Unióval lehetnek kritikáink, vagy az európai életmóddal kapcsolatban, de egészen addig nem tudjuk értékelni azokat az előnyöket, amíg valamilyen szinten el nem veszítjük azokat.
Dióhéjban hogyan tudnád akkor ezt vagy az előadásodat összefoglalni, melyek voltak azok a tényezők, amelyeket kiemelnél, melyek azok a szempontok, amelyeket talán nem tudunk értékelni, de nagyon hiányoznának, hogyha nem lennének.
Azzal kezdeném, hogy az a típusú fogyasztóvédelmi biztonság, ami minket körülvesz, ez lehet adatvédelem, higiénia, vagy bármilyen fogyasztóvédelmi aspektus, élelmiszerek, szórakozási lehetőségek terén. Sok esetben tényleg azt éreztem, mintha egy védőháló hullna le. Nyilván nagyon sok pozitív dolgot tapasztaltam Indiában, ezt nem állítom, hogy nem. De amikor mondjuk folyamatosan egy rizikó, hogy hol tudsz ivóvizet szerezni, aminek nem lesznek káros hatásai, vagy milyen élelmiszereket kell vásárolni, vagy milyen vendéglőben, étteremben étkezhetsz. Vagy az, hogy naponta 5-10 spam hívást kapsz, azok mind rádöbbentettek arra, hogy sok esetben a bürokráciának van egy olyan aspektus, ami valóban minket véd. Ugyanakkor Dióhéjhoz tartozik talán az a megélés, az a látvány, hogy egy utca tartalmazza a civilizáció jövőjét és múltját. A legjobb példa az, hogy az egyetem ami kampusz, ahol én éltem és tanultam, nagyon fejlett helyszínen volt, vele szemben egy golf pálya volt, és mellett a Microsoftnak az épülete, és ugyanebben az utcában a sarki banánáros és a különböző sajnos nyomortelepeknek egy része is ott volt. És ez mindegy utcában, úgyhogy számomra az ezzel való egyenlőtlenségekkel való szembenézés egy mindennapi tapasztalattá vált.
Ifjabb Szepesi Lászlóval a Miért külügyi alelnökével beszélgettünk. Továbbá az idei Miért Green Team konferencián az is szóba került, hogy az egyre több ember és az egyre magasabb GDP növekvő üvegházhatású gázkibocsátást is jelent, miközben az alapvető gazdasági folyamatokra sincs károsanyagkibocsátás mentes technológia, fogalmazott dr. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, habilitált egyetemi docens, akivel arról is beszélgettünk, hogy a klímatudósok által meghatározott másfél fokos átlaghőmérséklet növekedést már elértük, túl is léptük, és tartunk a 3 fok felé, ami azt eredményezni, hogy az aszállyal sújtott területek aránya megháromszorozódna. Dr. Pogácsa Zoltánnal Farkas István beszélget.
Az a helyzet, hogyha azt végig gondoljuk, hogy minél több ember van, annál nagyobb az üvegházhatású gázkibocsátás, minél nagyobb GDP szinten élünk, annál nagyobb az üvegházhatású gázkibocsátás, és ezt a GDP-t úgy termeljük meg, hogy alapvető technológia nincsen üvegházhatás semleges megoldásunk. Tehát most nem arról beszélünk, hogy ki mennyit repked, hanem alapvetően az épületeink azok vasbetonból vannak, az ugye cementgyártás, acélgyártás masszívan üvegházhatású, az élelmiszerünket műtrágyával termeljük meg, az masszívan üvegházhatás kibocsátású. Tehát ez a gazdasági rendszer, amiben élünk, ráadásul brutálisan növekvő népességgel, ez nem tud globális szinten csökkenő üvegházhatású gázkibocsátást létrehozni. Ez meg ugye azzal jár, hogy jelenleg már elértük azt a másfél fokot, amit a klímatudósok figyelmeztetnek, hogy nem szabadott volna elérjük, mert ott már visszafordíthatatlan klímaváltozások vannak, és a jelenlegi trendek szerint 3 Celsius fokos felmelegedés felé tartunk, ami lehet, hogy a hallgatónak nem olyan sok, mert akár napon belül ingadozik 3 Celsius fokot, de ez egy átlag, és egy átlag körüli elképesztő kilengések, ezek azt jelentik, hogy például az aszállyal küzdő területek aránya a világon, az meg háromszorozódott az elmúlt évtizedekben.
A kibocsátást azt kinek kellene csökkenteni? A népesség gazdaságilag hátrányosabb részének, vagy a felső 1-2%-nek kellene csökkenteni, és előbbi esetében azt is látjuk, hogy a népesség szaporulat magas, miközben utóbbinál csökkenés érhető tette.
Ugye jelenleg annyira egyenlőtlen a kibocsátás, hogy a világ legfelső 10%-a, jövedelmi 10%-a, az a kibocsátás feléért felelős. A világ felső 20%-a jövedelmi szempontból, az már a kibocsátás 2/3-áért felelős. És az alul lévő 50%-nak mindösszesen 10% marad a kibocsátásból. Magyarul eddig az elmúlt évtizedekben teljesen egyértelműen a fölül lévőknek a túlfogyasztása tolta igazából a klímaváltozást. Igen ám, de ugye a népesség robbanással az olyan szegény országokban, Nigéria, Banglades, Pakisztán, ahol az emberek szeretnének jobban is élni, tehát ő szeretne arról a bicikről egy autóba ülni, de közben elképesztő gyorsan nő a népesség, hogyha ezt összeszorozzuk, akkor a következő évtizedekben viszont emellé felcsatlakozik az alul lévőknek a nagyon nagy számú ember egyre jobb anyagi életminősége, egyre nagyobb kibocsátása is. Tehát, hogy ebből nekem nem nagyon jön ki egy csökkenő üvegházhatású gázkibocsátás.
De van, aki arra mutat rá, hogy sokkal nagyobb szennyezők a nagyvállalatok, mint én az autómmal.
Én ezeket a típusú megkülönböztetéseket azért nem tudtam soha kezelni vagy megérteni, mert hogy a nagyvállalat az nem az UFO-knak termel, a nagyvállalat az nekem termel. Tehát, hogyha én megveszem tőle az autót, meg a benzint, akkor ő nekem termel. Tehát nincs két gazdaság, ahol egyrészt vannak nagyvállalatok, akik senkinek nem adnak el semmit, másrészt meg én vagyok az autómmal, aki az UFO-któl veszi a benzint, meg az autót. Ez ugyanaz a gazdaság. Tehát valójában ugye én azt veszem, amit a vállalat elad, a vállalatot azt adja el, amit én veszek. Ezt egy egységként kell kezelni.
Dr. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológussal, habilitált egyetemi docenssel beszélgettünk az elmúlt percekben a klímaváltozás hatásairól és az üvegházhatású gázok kibocsátásáról. De arról is beszámolunk, hogy az Európai Unió függésben van, és ezt csak a külkereskedelem diverzifikációjával tudjuk csökkenteni. Ezért van arra szükség, hogy Ausztráliával vagy Indiával kössön az EU biztonsági és kereskedelmi együttműködést, mondta Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, aki szerint olyan együttműködésekre van szükség, amelyek szavatolják a nyugati értékek megőrzését. Winkler Gyula.
Nagy kihívások előtt állunk, hiszen láttuk azt az elmúlt években, hogy minden újabb fejlemény, kezdve az ukrajnai háborútól egészen most a hormuzi szoros körülötti helyzetnek, újabb kihívás elé tesz bennünket abból a szempontból, hogy felismerjük, akár a Covid alatt tettük, hogy nagyon súlyos függőségek alakultak ki az Európai Unió gazdasági folyamataival szemben, az energiaellátás függőségektől szenved, a ritka földfémekkel való ellátottságunk, a mikrocsipekhez való hozzáférésünk millió ezer tekintetben, így a zöld technológiák tekintetében is óriási mértékben függünk Kínától. Ezek a függőségek olyan mélyek, hogy vulnerabilitássá, sebezhetőségé változtak, és ezeket a sebezhetőségeket kell kezelni, akkor is, amikor egyáltalán a gazdasági versenyképesség, a mesterséges intelligencia körüli versenyre gondolunk, az energiaellátás biztonságára, vagy egyáltalán a gazdasági növekedés és a gazdasági stabilitás szempontjaira. Márpedig gazdasági, vagy tegyem oda, fenntartható gazdasági növekedés nélkül nem fogunk tudni válaszolni sem a szociális kihívásokra, nem fogunk tudni válaszolni a lakhatási válságra, vagy pedig arra, hogy a regionális különbségek azok van, amikor mélyülnek a helyet, hogy csökkenjenek, tehát az Európai Unió területi kohézió javítása nem halad abban a mértékben, amelyben szeretnék a lemaradó régiók. Tehát mindezekből a szempontokból szükségünk van arra, hogy új stratégiákat dolgozzunk ki. A zöld átállásnak haladni kell, bizonyos körök, bizonyos politikai álláspont szerint viszont a festina lente latin szállóige még mindig érvényes, tehát azzal a sebességgel kell csak sietni, amely egyrészt a technológiai megvalósíthatóságtól függ, másrészt pedig a társadalmi elfogadtatás vagy elfogadás mértékétől függ, hiszen az a fajta zöld átállás, amely erőltetett és amely ilyen járulékos áldozatokat produkál, akár egyéni szinten, családok szintjén vagy régiók szintjén, az nem igazán elfogadható, és véleményem szerint nem is fenntartható. Nyilván, hogy a válaszokat rengeteg területen kell keresni, vannak új kihívások, amelyekkel ezelőtt 10 évvel például nem találkoztunk, elsősorban a biztonság területén, a védelmi politika területén. Ki kell alakítani egy új európai védelempolitikát, amely nyilván, hogy fantasztikusan drága, tehát forrásigényes. Ki kell alakítani egy olyan diverzifikációs politikát, és itt elsősorban a külkereskedelemre gondolok, amely küszöbölje ki azt a helyzetet, amikor egy-egy beszállítótól függünk bizonyos területeken, mint ahogy most függünk Kínától a zöld technológiák területén. Akár az elektromos autó, az akkumulátorok, a napelemek vagy a széltechnológiákat említenénk, mindenhol a fő beszállító Kína. Hogyha a ritka földfémeket említjük, akkor nyilván, hogy ott állunk, hogy vannak geológiai tartalékok az Európai Unió tagállamainak a területén, viszont mi nem vagyunk hajlandók ezeket a tartalékokat kiaknázni, sem felhasználni, sem feldolgozni, mert hogy az elmúlt években a társadalmi mentalitások, a társadalmi elfogadóképesség másfele irányult át. És akkor nyilván, hogy beszállítóktól függünk, hogyha az egyes vagy az egyéni beszállítótól való függőségünket lehet csökkenteni, az egy járható út. Ehhez viszont arra van szükség, amit az elmúlt 2-3 esztendőben nagyon intenzíven csinál az Európai Bizottság, és amely területen én is foglalkozok a dolgokkal, a fejleményekkel, a folyamatokkal, és pedig a külkereskedelmi diverzifikáció. Ezért van szükségünk Ausztráliával kötni úgy biztonsági, mint kereskedelmi megállapodást, ezért van szükségünk a Mercosur megállapodásra, ezért van szükségünk Indiával egy kereskedelmi megállapodást kötni, mert hogy ezáltal elkerüljük azt egyrészt, hogy Kínától vagy energetikai szempontból Oroszországtól függjünk, most az oroszországi függőséget felszámoltuk nagyon nagy százalékban, viszont úgy néz ki, hogy helyettesítjük egy Egyesült Államoktól való függőséggel, ami ugyanolyan egészségtelen lehet, hiszen látjuk azt, hogy egyre nehezebben lehet megtervezni azt, hogy mi történik a következő 10 évben például az amerikai demokráciával. Mi történik a következő 10 évben Kínával, amely látjuk, hogy egyre agresszívebben lép fel úgy a külpolitikában, mint pedig a kereskedelem politikában. És akkor ki kell alakítani azokat a koalíciókat, nevezzük ezeket ilyen nyugati értékkoalíciónak is, hiszen azoktól a társadalmaktól beszélünk, amelyekkel vannak közös értékeink, nem csak közös érdekeink, hanem közös értékeink is, és ez valószínűleg, hogy egy része a megoldásnak.
Képviselő úr, hogyan lehet összehangolni, már ha egyáltalán össze lehet hangolni, akkor a gazdasági fejlődést és a zöld átállást, tehát rövidebben, hogyan lehet fenntartható a gazdasági fejlődés, és engedje meg, hogy hozzak egy példát, ott vannak az adatközpontok, amelyek a mesterséges intelligenciához kötődnek, ebben Európa le van maradva Kínával és az Egyesült Államokkal szemben, ezen azt hiszem kár is vitatkozni, ahogyan azon is, hogy az adatközpontok kimondottan erőforrás igényesek, tehát rengeteg édesvíz kell a hűtésükhöz, azon túlmenően pedig rengeteg villanyáramot is fogyasztanak. Tehát hogy lehet feloldani ezt és az ehhez hasonló ellentmondásokat?
Nagyon sok ilyen ellentmondás van, én is rengeteg példát tudnék most csak így kapásból említeni. Azt hiszem, hogy a megoldás az a mértékletességben van, a kiegyensúlyozottságban, tehát mindig, hogy az előbb mondtam, az érdekeinket és az értékeinket is egyensúlyba kell tartani. Az európai életmód az egy olyan érték, amelyet nem szabad elfelejteni, és ehhez kell igazítani az érdekeinknek a gazdasági kifejezését, és nyilván, hogy akkor, amikor technológiai dolgokról beszélünk, a mesterséges intelligenciáról, a villanyosításról, a gazdaság, a társadalmi élet, akár a mi itthoni életünknek a villanyosításáról beszélünk, akkor nem szabad megfeledkezni a megvalósíthatósági szempontoktól. Ezért én azt hiszem, hogy itthon Erdélyben is nagyon nagy szükségünk van egy társadalmi újraértékelésre, föl kell értékelni a technológiai szakmákat, föl kell értékelni a mérnöki szakmákat. Én remélem, hogy minél több fiatal megérti azt, hogy a következő 2-3 évtizedben az Európai Unióban, mindenhol, Romániában, Erdélyben, Kárpát-medencében, vagy mindenhol Európában óriási szükség van mérnökökre, óriási szükség lesz az innovációra, óriási szükség lesz arra, hogy a ma még meg nem oldott technológiai kérdéseket oldja meg a következő generáció úgy, hogy lehessen valóban fenntartható, nem végtelen növekedésről, hanem fenntartható növekedésről beszélni, egy olyan fajta növekedésről, amely engedje azt meg nekünk itthon, Európában, hogy az európai életmódunkat mindennel, amit ez jelent, kulturális dimenzióban, társadalmi dimenzióban és szakmai dimenzióban tudjuk megőrizni.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt hallottuk. Az idei Miért Green Team konferencián szóba került a romániai erdők helyzete is, amelynek kapcsán Porzsolt Levente erdőmérnök, a Székelyföldi Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók Szövetségének elnöke, a Kovászna megyei Gidófalva polgármestere elmondta, hogy 2010 és 2020 között Románia a top 10 ország közé tartozott, ahol a legnagyobb mértékben nőtt az erdős területek aránya. Az erdős területek arányának növekedése annak is köszönhető, hogy visszaszorulóban van a hegyi legeltetés, illetve a mezők is erdősödnek, mondta Porzsolt Levente, aki kiemelte, hogy az erdők egészsége romlik, ezért is lenne szükség megfelelő erdőgazdálkodásra.
Románia erdők helyzete és a Romszilva intézmény között nincs egyenes összefüggés, tehát az erdők helyzete az más, az, hogy az az intézmény hogy működik, az egy másik történet. Tehát az erdőköt, erdős területeknek mennyiségét vagy növekedését azt észre lehet venni. Pontosan a prezentációmban is elmondtam, például a FAO-nak, a Nemzetközi Szervezetnek a kimutatásai szerint 2010 és 2020 között Románia a 10. világviszonylatban az erdős területeknek a növekedését tekintve évente 41 ezer hektárral nőtt Románia fával borított területe. Az, hogy a Romszilva hogy működik, és szükség lehet ott egy szervezeti újraszervezésre, az egy más történet.
Minek köszönhető, hogy Románia bekerült ebbe az elit klubba, fogalmazzak így, hogy a 10 ország közé tartozik, ahol a leginkább nőtt az erdős területeknek a mértéke?
Igazából bizonyos légi felvételek alapján való kimutatások szerint azok azt nézik, hogy melyik területek vannak fával borítva. Más felvételek alapján akár 1 millió hektárnyi terület is van olyan, ami nincs nyilvántartva, mint romániai erdő alap, viszont beerdősödött legelők, kaszálók, meg ilyen területek vannak. Tehát a nyilvántartott erdős alap Romániában 6,6 millió hektár, és más platformokon akár 7,7 millió hektár fával borított területről is beszélünk.
Minek köszönhető a növekedés? Tehát milyen tényezők voltak azok, amelyek ezt megdobták, vagy minek köszönhető, hogy ilyen szinten áll Románia, hiszen ezek szép értékek, ahogy ön is említette.
Erdőség szempontjából szép értékek, visszaszorult a legeltetés, egyre kevesebb hegyvidéki kaszálót és legelőt használnak legelőként és kaszálóként, főleg ez a fő oka.
Hogyan néz ki akkor az erdőknek a felhasználtsága, esetleges kihasználtsága, akár gazdasági, akár turisztikai szempontból, hogy erre van valamilyen adat?
Az erdők kihasználtsága az még elég alacsony szinten van, tehát a statisztikai adatok szerint, amit az országos erdőleltár alapján tudok mondani, 50-60 millió köbméter az éves növekedés, és ebből kivágunk 20-at. Tehát nincs még elérve ez a kapacitás, irányítás, és egyelőre ezen a részen fejleszteni lehetne. Van egy általános trend, ami szerintem nem tesz jót, hogy az ipar az lassan-lassan fafeldolgozás szintjén is egyfajta szitokszónak számít a környezetvédők szájába, és emiatt van az, hogy bármilyen fajta erdővágás, még azt, ha szakszerűen és legálisan végzik is, társadalomba egyfajta ellenszenvet vált ki.
Hogyan látja akkor a jövőjét a romániai erdőknek, erdőgazdálkodásnak?
Romániában 2025-ös év fakitermelési adatai szerint van egy elég nagy probléma. Tehát több mint 50% a kitermelt faanyagnak száradásból vagy természeti katasztrófák után való vágásokból származik, ami azt jelenti, hogy az egészségügyi állapot romlik, és ezt úgy lehetne megelőzni, hogyha felgyorsítanánk ezeknek a fáknak a kitermelését, mind a mellett nem hagynánk el a vágás érett erdőknek a kivágását sem, tehát gondolnánk a butoriparra, meg a fafeldolgozóiparra is, azáltal minőségi faanyagot biztosítunk számukra.
Mennyire lehet bizonyos értelemben húzó ágazat, vagy olyan terület gazdaságilag az erdőgazdálkodás, ami ténylegesen bent az országon belül teremt egyfajta gazdasági körforgást, nyilván a szakágon belül?
Az erdőgazdálkodás az egy olyan fajta nyersanyaggal való gazdálkodás, ami megújuló. Tehát az erdő az egy megújuló nyersanyagforrás, és úgy tekinteni az erdőkre, mint csak olyan területekre, amit védeni kell, anélkül, hogy erdőgazdálkodást folytatnánk, szerintem Románia még nincs azon a szinten, hogy megengedje magának azt a luxust, hogy az erdőket ne művelje és ne használjon faanyagot, ami erdészeti szempontból mindenképp egy tévedés lenne, és nem is megfelelő.
És a további termékek, tehát akár itt nem említette a bútorgyártást, mennyire lehetne felpörgetni ilyen téren, ebben a szegmensben a román gazdaságot?
A román gazdaságban, és főleg Székelyföldön megvan még az a tudás, ami a faanyag felhasználásáról szól. Többféle ágazatot támogat a román gazdaság, ebben a szektorban nem voltak ilyen támogatások. Ha támogatnánk ezt a részét is, akkor megmaradna a tudás, és az a felhasználás, mindenkinek tetszik, nagyon szép a fából készült bútor, nagyon szép egy fából készült asztal, egy rönkház, viszont ezt anélkül nem lehet végrehajtani, vagy nem lehet megcsinálni, hogy ne vágnánk ki fát. Ami egy másik része, hogy a szén megkötés szempontjából is egy bútorba sokkal több ideig megkötve marad a szén, mint egy erdőbe.
Pozsolt Levente erdőmérnököt, a Székelyföldi Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók Szövetségének elnökét, a Kovászna megyei Gidófalva polgármesterét hallottuk a romániai erdők helyzetéről. De nem csak erdőkről, hanem városokról is volt szó a Green Team konferencián. A városok fenntarthatóságát tekintve pedig fontos lenne, hogy ne csak 4 éves ciklusokba gondolkodjanak a vezetők, hanem egy folyamatos fejlődésben, amelyben nagy szerepe van az oktatásnak, mondta dr. Szilveszter Szabolcs, környezetmérnök, egyetemi adjunktus, Kézdivásárhely alpolgármestere. Fenntarthatósági klímaváltozási szempontból hogyan kellene városokat tervezni, akár Romániában, Székelyföldön, akár a világ más részein? Mennyire van követendő minta ebben akár?
Vannak véleményem szerint követendő minták, ha szakirodalmat is nézi az ember, olvassa, akkor magát érthetődően, hogy vannak, tehát teljes mértékű megoldás nincsen, egy ilyen teljes mértékű recept. Minden önkormányzat, minden kistérség, bármi klíma szempontjából, földrajzi elhelyezkedés szempontjából, gazdaság szempontjából, életvitel, kultúra szempontjából más és más, de ennek köszönhetően van is ez a kötelező szabálynak mondható, hogy holisztikusan kell kezelni minden problémát, tehát egy recept nincsen. Véleményem szerint pedig a klímaváltozáshoz olyféleképpen az megtörténik, és ehhez képest mi alkalmazkoznunk kell. Legyen az a vízbiztonság, legyen az a mezőgazdaságnak a fenntarthatósága, legyen a hőhullámok jelensége urbánus környezetben, mind ez olyan problémákat szülnek, amelyeket megfelelőképpen kell minden szakhatóság, önkormányzat és maga az állam is holisztikusan mindenkit egy csapatként kezelnie.
Mi a tapasztalat Romániában, mennyire működnek ilyen téren jól az önkormányzatok, vagy maga az állam, a különböző hatóságok akár?
Itt megint kétélő a dolog véleményem szerint, az éremnek is két oldala van, mivel hogy azért a decentralizációnak köszönhetően az önkormányzatoknak lehet és van kellő rugalmassága, hogy ezt bizonyos sokan helyileg is tudja kezelni. Itt a kérdés az, hogy ezt nem csak Románia, hanem posztkommunista és más országokban is, hogy egyáltalán ez az oktatás szintjén is, és hogy hosszú távú, nem négy egyéves választási ciklusokra beszükített tevékenységi köröket merjük-e vállalni, és valamiféleképpen szükségessé kell legyen, hogy ezt kell vállalni, mert bármilyen elf alkalmazás egy adott városfejlesztésen, az nem biztos, hogy 4 éven belül hozza a magáit, de nem is azt kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy valamiféleképpen olyan átívelő vagy átidején tranzit lépéseket végezni, amelyek segítenek, hogy ezt tényleg úgy is lehet mondani, hogy a fenntarthatóság és a reziliencia az minél jellemző legyen az adott településre, és ami nagyon-nagyon fontos véleményem szerint pedig az, hogy a know-how, tudás. Tehát oktatunk-e törvényben, idézőjelben mondva, kötelezzük-e, ösztönözzük-e úgy csak önkormányzatokat, mint különböző magánszektort is, hogy ha valamit kérünk is, de ami Románia szinten véleményem szerint azért hiányzik, hogy kérni kérünk, vagy kérnek, de nem adnak. És ez nagyon-nagyon fontos bármilyen változás elérésénél, hogy ez egyensúlyban legyen.
Városfejlesztés szempontjából figyelembe véve a klímacélokat, a fenntarthatóságot, mennyire lehet jó irány véleménye szerint az úgynevezett 15 perces város?
Ez függ kézdivásárhely szempontjából, ez nem kérdés, mert így is mi 15 perces város vagyunk. Tehát általában is szoktam mondani, hogy mind a digitalizációs konferencián is felkértek, hogy képviseljem a kisvárosokat uniós szinten, hogy bármilyen ilyen nagy elképzeléseket, az lehet, hogy kicsi szinten kell képviselni, megpróbálni, mert minél kisebb egy település, annál hamarabb tudsz te eldönteni, vagy tudsz eredményeket termelni, és utána kéne lentről felfelé építeni. Tehát a 15 perces város, hál' Istennek kézdivásárhely szempontjából az működik és megy, de magát érthetően koncepció az nagyon-nagyon fontos. Itt a kérdés megint az, hogy hogyan van ez eladva, és hogy van a laikus embernek úgymond a kép elé tolva, hogy ez a 15 perces város az mit jelent. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos az, hogy kommunikálunk, argumentáljunk pro és kontrával, valamint kell tudjuk elmagyarázni, de az, hogy el tud magyarázni, kellőképp tudásod is kell legyen, nem csak az, hogy 15 perces város és maximum Wikipédia.
Hogyan látja ön a jövő fenntartható városát? Hogyan kell ezt elképzeljék a hallgatók? Hiszen rengeteg különböző mesterséges intelligencia vagy CGI által generált képet lehet látni, de mégis valóságszagúbban ez hogy néz neki?
Városról beszélünk, és Kézdivásárhely, ugye, ahonnan én lakok, származok és képviselem, ott gyakorlatilag minden város megvan a különböző fajta fenntarthatósági színezete, színskálája, ami szempontunk pedig az, hogy nagyon-nagyon emberközpontú kell legyen, mert kisváros is vagyunk, családbarát kell legyen, az iparosodott nagy metropoliszok azok tőlünk 60 kilométerre vannak, tehát nem kell mi iparosodottak legyünk, hanem mi a más, ez is mondtam a színezettséget, hogy más szempontból kell mi fenntarthatóak legyünk, más városok megint más szempontjából, de a legfontosabb az, hogy legyen az a kontinuitás, és az, amit a fenntarthatóság is úgymond próbál magában reprezentálni, mutatni, az, hogy tényleg legyen eleje és hossza bármilyen fejlesztésnek, és legyen egy konkrét komplementaritás, így lehet legjobban mondani, hogy egymás bármilyen fejlesztés, legyen az oktatás kis szinten politika, legyen az közlekedés rendészet, legyen az bicikliutak, legyen az zöld terület, vagy valami, az mind-mind adja a matekot, a széle, a hosszát érje, és legyenek komplementerek egymáshoz, akkor már működik.
A városok fenntarthatósága kapcsán beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Szilveszter Szabolcs környezetmérnökkel, egyetemi adjunktussal, Kézdivásárhely alpolgármesterével. A fenntarthatóság területén továbbá az is nagyon fontos, hogy kapcsolatunk legyen a társadalommal, mondta Borbély László, a fenntarthatósági fejlődési főosztály vezetője, aki szerint a fenntarthatósági törekvések olyanok kell legyenek, mint egy mozgalom. Borbély László továbbá kiemelte, hogy a munkájuknak köszönhetően is Románia egy ismert központ a fenntarthatóság szempontjából.
Nem véletlen, hogy ezt a címet választottam. Ez inspirált engem Simon Perez, aki óriási lehetőség volt számomra, hogy 2015-ben Kijevben, ugye micsoda évek voltak, nem volt háború, és egy szemináriumon ő és Tony Blair voltak egy ilyen talk show-ban, és 92 éves volt akkor, és mondták, hogy hogy ilyen fiatalos, tele van energiával, és azt mondta, hogy azért, mert neki mindig több álma volt, mint megvalósítása. Persze megvalósítása is kellenek az életbe, de jó, hogyha álmodunk. És egy szép álom volt ez néhány évvel ezelőtt számomra. Tudnélik, abban a helyzetben voltam, szerencsés helyzetben, hogy már mikor különböző minisztériumoknál tevékenykedtem, mint környezetvédelmi miniszter, 2010-ben ott egy évig én voltam az ENSZ bizottságnak az elnöke, és akkor rájöttem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és jobban oda kéne figyeljünk. És akkor visszatérve Romániába, volt néhány regionális konferencia, konferencia, amelyet szerveztem, és utána lépésről lépésre megalakítottunk egy albizottságot a parlamentben, fenntartó fejlődés, ez az Agenda 2030 előtt volt. Románia volt az első parlament, amely elismerte a 2030-as agendát 2016-ban, és ugye 2017-től létrehoztuk ezt a főosztályt, amely meg kell mondjam, hogy 9 év alatt van egy működő stratégiánk, és van gyakorlatilag kipipáltuk mindazokat az elképzeléseket, amelyek megjelentek 2018-ban a stratégiában. De számomra a legfontosabb talán a technika, mert nincs időnk most elmondani, hogy 17 fenntartófejlődés célkitűzés, 169 cél, de az, hogy milyen partneri kapcsolatban vagyunk a társadalommal. Ez olyan kell legyen, mint egy mozgalom. És mi elindítottuk, remélem, ezt a mozgalmat Romániában. Most van egy működő intézményközi háttér, kapcsolatunk van a társadalommal, minden évben van egy bizonyos összeg, amelyet olyan civil szervezeteknek adunk, amelyek fantasztikus dolgokat csinálnak, és végül hozzájárulnak Románia fenntartható fejlődéshez. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Románia különben egy elismert regionális központ a fenntartható fejlődés terén, és ami nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ugye most már Guinness Book-ba remélem, vagy nem tudom, hogy benne leszek, vagy nem, de végül ez nem egy jó dolog, hogy a 10. miniszterelnöknél leszek most, de végül ez egy kontinuitást és stabilitást adott a tevékenységnek, és ki tudtuk alakítani ezt a hátteret, ami intézményes háttér.
Borbély Lászlót, a fenntarthatósági fejlődési főosztály vezetőjét hallottuk. Ugyanakkor a fejlődések, előrelépések mellett viszont azt is látni kell, hogy vannak még hiányosságai a romániai környezetvédelemnek. Továbbra is sokféle kihágás történik, mint például az illegális hulladéklerakás, az engedély nélküli működés, vagy olyan tevékenységek védett területeken, amelyek nem odavalók, sorolta Székely Anna Mária, a Maros megyei környezetvédelmi őrség igazgatója, akivel arról is beszélgettünk, hogy milyen eszközök, lehetőségek vannak az őrség kezében, hogy visszaszorítsa ezeket a tevékenységeket. Székely Anna Máriával a Miért Green Team konferenciáján beszélgettünk előadását követően. Hogyan néz ki a romániai, vagy akár a Maros megyei, marosvásárhelyi környezetvédelem az őrség szemével, tehát milyen kihágásokat találnak meg akár itt szűkebb perifériánkban?
Sokféle van, elég sok problémánk van az illegális hulladéklerakással, az engedély nélküli működéssel, a területeken olyan tevékenységekkel, amik nem oda valók, körülbelül ezekkel nézünk szembe. Időnként van egy-egy ilyen incidens, baleset, de ugye az nem egy szándékos tevékenységnek az eredménye, senki nem akarja.
Hogyan lehet fellépni a törvénytelenségek ellen? Például akár lehetett hallani arra példákat a Maros partján, hogy halastavakra kérnek engedélyt, ahol különböző kőfejtést végeznek.
Ezeket a halastavakat, ezeket csak úgy lehet létrehozni, hogy kiássák a földet. Igen, tehát ez tényleg egy nagyon divatos téma, de ott igazából a kőkitermelést engedélyezik, és ez mindig is így volt. Tehát a kőkitermelés van engedélyezve, igen. Arra van engedélyük. Az engedélyeket nem mi bocsátjuk ki, mi csak ellenőrizzük. Tehát az engedélyek kibocsátása az a mi testvér intézményünknek a hatásköre, és amiben benne van az engedélyben, mi azt ellenőrizzük. Ha halastó azt, ha kőkitermelés, akkor azt.
És hogyha ellenőrzik, és valamilyen rendellenességet találnak, most akár ennél a példánál, akár teljesen más példánál, milyen eszközök vannak a környezetvédelmi őrség kezében?
Beszüntethetjük a működést, és természetesen megbüntetjük őket, ez már csak a habatortán, vagy hogy mi a pont az én, de igazából a rosszabb nem is annyira a büntetés, hanem az, amiket még kiszabunk, ilyen feladatokat, amiket el kell végezni határidőre.
Mint például,
hogy esetleg, hogyha engedély nélkül működött, vagy engedély nélkül létrehozott valamit, akkor azt vissza kell állítani. Tehát, hogyha egy engedély nélküli kőfejtő van, akkor ő vissza kell oda tegyen mindent.
Mennyire hatásosak akár a büntetések, akár a különböző kiszabott feladatok, munkák, amiket el kell végezzenek, és ezt kérdezem azért is, nem csak környezetvédelmi szempontból, hiszen Romániában látjuk azt, hogy a büntetések befizetésével azért komoly problémák vannak minden területen.
Nincsenek olyan komoly problémák. Én úgy gondolom legalábbis, tehát lehet, hogy a magánszemélyek megpróbálnak törvénynek a keze alól elmenekülni, de egy cég esetében ez nem így működik, mert olyan rövid úton fogják zárolni a számláikat, mint a húzat. De a büntetéseket befizetik, és azt már nem jelenti. ellenőrizik, hogy hogy fizetik be. Tehát nem a mi zsebünkbe folyik be a büntetés, ezt is el kell mondjuk. Tehát a büntetésnek az összegét is a törvény írja elő. Mit tudom én, X és Y összeg között lehet büntetést osztogatni. Például illegális hulladék lerakásnál magánszemélyek esetében 30 és 45 ezer lej között. 30 ezer és 45 ezer lej között beszélünk. Tehát, hogyha minimum büntetést kap az illető, az is 30 ezer lej. Ezt nem őrségnek fogja fizetni, hanem ha magánszemély, akkor az polgármesteri hivatalnak, az illetékes polgármesteri hivatalnak, tehát amelyiknek a területén van az illető személynek a lakcíme. Hogyha meg cégről beszélünk, akkor az államkasszába folyik be. Tehát ez nem a mi jövedelmünk.
Hogyan látja akkor a környezetvédelem jövőjét, megoldásokat, potenciális utakat erre Maros megyében, környezetünkben, akár Székelyföldön, tehát itt egy szűkebb perifériában?
Alkalmazzuk a törvényt, és reméljük, hogy minden rendben lesz. Tehát én személy szerint legalábbis semmiféle bűntudatot nem érzek, amikor megírok egy 30 ezres büntetést egy magánszemélynek. Semmit. Úgyhogy fogjuk továbbra is osztogatni őket, tehát egyszer csak megjön mindenkinek az eszein, úgy gondolom legalábbis.